Az emberek nagy része azért tűnik el, mert nem tudja, hogy mit csinálj.
Én úgy gondolom, hogy a bajban ismerszik meg az ember, tehát hogyha egy krízis helyzet van, abból lehet pozitívan is kijönni, és negatívan is. Tehát, hogy ez okozhat egy poszttraumás növekedésnek, hívják azt, amikor az ember úgy kerül ki győztesként egy krízis helyzetből, hogy abból igazából táplálkozni tud, és megerősödve tud kijönni. Ez érvényes így nem csak egy betegségre, nagyon sok különböző sorscsapás lehet még, ahol elveszíthetünk barátokat, elveszíthetünk olyan közel álló embereket, hogy nem is gondoltuk volna, hogy nem fog majd mellettünk állni a későbbiekben. És hát nagyon különös a sorsnak a fintora, hogy van olyan, aki azért veszítette el a házastársát, mert hogy kapott egy krónikus betegséget, majd egy másik betegség kapcsán pont ő ápolta ezt a házastársat, amikor már válófélben voltak. Tehát, hogy nem tudhatjuk, hogy mit mér ránk a sors. Amikor fiatalon az ember álmodozik és elképzeli, hogy milyen lesz a jövője, nem képzel bele betegséget, ez teljesen normális. Viszont ha ez már így megjött, mint probléma, akkor abban én úgy gondolom, hogy foglalkozni kell. Szabad az embernek rosszul érezni magát tőle, szabad kedvtelennek lennie, és szabad segítséget kérni. És ez ugyanígy igaz azokra, akik segítséget nyújtanak. Tehát akik egy krónikus beteget ápolnak, ők is el tudnak fáradni. Ők is úgy érzik, hogy elapadtak a tartalékok, nekik is segítségre lehet szükségük, és érdemes is kérni. Egyébként pont a riportfilmek kapcsán derült ki, hogy mennyi segítőkész ember van, és nagyon sok nem várt helyről érkezett segítség önkéntesek részéről, illetve csak annyi, hogy valaki felajánlotta, hogy bevásárol, amikor ő is bevásárol.
Említette, hogy az elején még hát enyhébb tünetek vannak, ugye, amikor az ember orvoshoz fordul, amivel gyakorlatilag a hétköznapi életedet nyugodtan tudod élni úgy, ahogy előtte élted. És aztán egyre fokozatosabban jönnek elő a nehezebb helyzetek, egyre fokozódnak a tünetek, tehát meg kell tanulni ezzel együtt élni, de közben meg kell tanulni azt is, hogy az ember nem csak saját magára számíthat, hanem másra is, mert különben hát a hétköznapi tevékenységeit sem tudja rendesen elvégezni. Ez egy nagyon erős tanulási folyamat a környezetnek is, meg ahogy ön is mondta. Mennyire lehet felkészíteni erre a folyamatra a betegeket, meg a környezetét? Hiszen nyilván van az orvosi tapasztalatban egy lefolyása a betegségnek, de közben meg minden beteg más, minden beteg más tempóban változik.
Így igaz. Szerencsére azt tudom mondani, hogy annyira sok és jó gyógyszerünk van manapság, hogyha időben elcsípjük a betegséget, akkor nagyon meg lehet szelídíteni. Ez ugye természetesen függ a társbetegségektől, hogy azok kezelve vannak-e, függ a beteg életmódjától. Nagyon sokat tud a beteg maga is hozzátenni, leszokik a dohányzásról, egészségesen étkezik, megvan a napi mozgás a saját kereteinek megfelelően, amit ki tud hozni. Ezen túl ugye nagyon változó a lefolyás olyan szempontból is, hogy mit érint az adott betegség. Ugye nagyon sok struktúrája van, ami egészen más, hogyha valakit inkább motorosan, tehát lebénít, és más az, hogyha valakinek mondjuk érző tünetei vannak. Megjegyzem, hogy a fájdalom maga is lehet annyira mindennapokban belemarkoló és bénító, hogy az is okozhat problémát. Ugye a tüneti kezeléssel sok mindent lehet kezdeni, és érdemes is segítséget kérni.
Milyen jövőképet tud adni az orvos a betegének?
Ugye, ahogy mondtam, hogy nagyon sok tényező van, igazából van egy rizikóbecslés az elején, amit tudunk csinálni, a beteg életkorából, neméből, a klinikai adottságokból, a betegségnek a klinikai ismérveiből, az MRI képnek az értékelése kapcsán kapott adatokból és különböző agyvízből nyert adatokból, és vannak még a biomarkerek, amik hol elérhetőek nálunk, hol nem, és még a jövő még sok mindent tartogat ilyen szempontból. Ebből lehet egy rizikóprofilozást csinálni, és ebből azt is meg lehet beszélni, hogy mi az, amit a beteg ugye hozzá tud tenni, hogy ezt a rizikót csökkentse.
Kit érint inkább, férfiakat vagy nőket, vagy teljesen mindegy, hogy melyik nemhez tartozunk, ugyanúgy rizikófaktor?
A nőket gyakrabban érinti, ez az autoimmun betegségekre jellemző egyébként. Mint egy háromszor több nő érintett, mint férfi.
Ugye azt mondtuk, hogy ez főleg fiatal korban jelentkezik, 20-30 éves korban. Van valamilyen olyan életmód, ami segíti ennek az előfordulását, vagy ez gyakorlatilag egy genetikai betegség, és teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, maximum majd később odafigyelhetünk, hogy egészséges legyen.
Igazából van egy genetikai fogékonyság, ami önmagában nem elegendő a betegség kialakulásához. Ehhez a környezeti tényező is hozzáad. Ennek a kombinációjából fog létrejönni ez a rizikó, hogy ez a betegség kialakul-e vagy sem. Viszont azt tudjuk, hogy megszelídíthető, és akár az életmód is nagyon sokat számít, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és speciális diétákra, vagy nagyon rigorózus tornagyakorlatokra, hanem az, hogy minden nap legyünk mozgásban, tartsuk a testsúlyunkat az egészséges keretek között, ne dohányozzunk, nézzük meg, hogy mit eszünk, egészségesen étkezzünk, és hogy sok legyen a zöldség és a gyümölcs, a rostok. Igazából nem tudok egy olyan életmódi tanácsot mondani, ami egyesen betegben, szklerózis multiplex betegségben lenne érvényes vagy irányadó. Igazából ez a tartsuk az egészséges életmódot, így tudnám összegezni.
Ugye azt látom, hogy nagyon erősek a beteg szervezetek, de nem csak a beteg szervezetek, hanem nagyon sok, ahogy Anikó is mondta, ő alapított egy Facebook csoportot, tehát csoportban könnyebb megbirkózni ezekkel a feladatokkal, vagy ezeket a történeteket egymásnak elmesélni, mert jobban megértjük a másikat, hogyha hasonló cipőben járunk. Látom, hogy kiadnak folyóiratot, hogy tudjanak tájékozódni az orvosi részéről, az emberi részéről, azok is, akik érintettek, azok is, akik családtagok, meg azok is, mint például én, akik csak szeretnénk tudni, hogy hogy lehet ebben a betegségben mondjuk segíteni, vagy hogy lehet kicsit megelőzni, hogyha egyáltalán van erre valami lehetőség. Mik a legfontosabb feladatai a társadalomnak? Megfelelő ellátásban részesülnek ma az SM betegek? Tehát, hogy megkapják azt, amire szükségük van, hogy méltóképpen tudják élni az életüket?
Több kutatás is igazolta, hogy a hosszú élettitka, illetve a minőséges élettitka a megfelelő szociális háló és kapcsolatok. Ugye a Netflixnek van egy Blue Zone sorozat, ahol azt vizsgálták, hogy ahol nagyon magas a 100 év feletti embereknek a száma, illetve volt egy másik, ahol azt nézte, hogy mi a legfontosabb túlélési tényező bizonyos embereknél, ahol megnézték őket 7 év múlva, nem az volt, hogy leszokott a dohányzásról, vagy hogy lefogyott, hanem az volt, hogy milyenek a szociális kapcsolatai, vagy ez az, ami éltet bennünket igazából. És itt nem csak arra gondolok, hogy milyen a családja. Ha valaki mellett nem volt ott a család, akkor volt valamilyen más társak, vagy csoport körülötte egy másik háló, ahol ki tudott teljesíteni, vagy vigyáztak rá. De az okinavaiaknál az idősek 70 és 90 év között volt formáltak egy ilyen közösséget, ahol egymást látogatták. Ezért tartom fontosnak, hogy vannak olyan csoportok, ahová tartozni lehet egyszerűen. Még annyit tennék hozzá, hogy még ami érdekes volt számomra, hogy a szociális kapcsolatoknál nem csak az számított, hogy akik szorosan a környezetünkben vannak, hanem az is számított, hogy ki az, aki beszélget például a postással, az eladó nővel a boltban. Tehát, hogy ezek a társas kapcsolatok is számítottak igazából. Úgyhogy ezért tartom nagyon fontosnak, hogy vannak civil szervezetek, van az Magyar Szklerózis Multiplex Betegekért Alapítvány nagyon-nagyon sok akcióval, hogy van SM adománybolt, és hogy vannak önkéntesek, akik, illetve hogy hát vannak SM beteg szervezetek, akik szintén nagyon sok akcióval, aktivitással odavonzzák nem csak a beteg embereket, a családtagjaikat, vagy azokat, akik segíteni szándékoznak.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk dr. Rajda Cecília, a Magyar Neuroimmunológiai Társaság alelnöke, neurológus. És azt gondolom, hogy ha csak mi így jobban odafigyelünk egymásra, és kérdezünk, beszélgetünk, akkor másokat tehetünk egymásért, akkor is, hogyha nem vagyunk postások például, de hogyha csak megkérdezzük a másiktól, hogy hogy van, mert Anikó is mondta, és ez nekem nagyon erőteljes volt, hogy egész egyszerűen van, amikor fölhívják, és már attól jobb lesz a napja, hogy meghallja valakinek a hangját, akiről tudja, hogy tényleg érdeklődik iránta, és talán ez a legszebb az egészben, hogy akár egy ilyen egyszerű dologgal, hogy csak érdeklődünk a másik iránt, tudunk segíteni. Nagyon szépen köszönöm!
Én is köszönöm! I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
skies are blue and clouds are white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Egész életünk a bizalomra épül. Rögtön az első pillanattól kezdve. Már akkor, amikor fönt lógatjuk a lábunkat a felhőkön, és nézzük, hogy kinek a hasába is pottyanjunk bele, egy feltételezett bizalommal indulunk neki az életnek. És ez így van, amikor megszületünk. Megszületünk, és feltételezzük, hogy a világ egy jó hely. Ezzel a bizalommal indulunk, és ez a bizalom az, amit megtanulunk, hogyha szerencsések vagyunk és jó helyre születünk, hogy a dolgoknak következményei vannak. Hogyha valamit teszünk, akkor jó következményei lehetnek a dolgoknak, mert oda jön az édesanyánk, megölel minket. És hogy a világ jó hely, ez a bizalom kísér minden egyes újszülöttet akkor, amikor feltételezi, hogyha sír, enni kap. Hogyha nevet, akkor visszamosolyognak rá. Gondoljunk csak bele, amikor egy gyerek odaszalad az édesanyjához, sírva, hogy megütötte a lábát. Bízik benne, hogy majd segíteni fog. Segíteni fog neki egy puszival, azzal, hogy beköti, azzal, hogy elviszi az orvoshoz, de mindenképpen ott van a bizalom az életünkben. És aztán megtanuljuk, hogy bíznünk kell magunkban és a környezetünkben. Mert a bizalom az feltételezi azt, hogy képes vagyok. Képes vagyok megváltoztatni az életemet, képes vagyok megváltoztatni a körülöttem lévő világot. Képes vagyok alkalmazkodni a körülöttem lévő világhoz, mert felmérem azt, hogy milyen következményei vannak a tetteimnek. Éppen ezért veszélyes a következmények nélküliség, mert akkor nem tanuljuk meg, hogy mi az, amiben bízhatunk, és mi az, amiben nem. A meséink is erre tanítanak minket. Bízunk abban, hogy a dolgok jobbra fordulnak. De a bizalom nem a passzivitást jelenti. A bizalom nem a butaságot jelenti, hogy bízunk, és aztán utána át lehet minket verni, mert nem vagyunk képesek rájönni, hogy a vak bizalom és az értelmes bizalom az teljesen más. Hinnünk el a jövőben, a megváltoztatható jövőben. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha hiszünk magunkban is. A bizalom egyrészt egy attitűd, másrészt pedig a világ megváltoztathatóságába vetett hitünk alapja. Hiszen anélkül semmilyen célt nem tudunk elképzelni, és nem is tudunk elindulni egy cél felé, hogy ne hinnénk el, hogy képesek vagyunk. Mi saját magunk változtatni, és képesek vagyunk a környezetünket is rávenni a változtatásra, vagy a környezetünkben is megbízunk, hogy képes befogadni ezt a változtatást. Hiszen hogy is küldhetne egy író el egy kéziratot bármilyen kiadónak, hogyha nem azzal a céllal, hogy az a kiadó majd kiadja, mert az író hisz benne, hogy értékes gondolatokat képes leírni, és bízik az olvasóban, hogy az olvasó képes lesz majd befogadni.
bíznak azok, akik kimennek az utcára, saját magunkban, mert bíznak a világ jobbá tételében. De bízhatunk abban is, hogy képesek vagyunk megismerni annyira a környezetünket és a természetet, hogy képesek vagyunk a legjobb módon alkalmazkodni hozzá. És bízik az is, aki elindul reggel a munkába, mert bízik benne, hogy a munkájának meg lesz az eredménye, és bízik a munkáltatójában, mert bízik benne, hogy majd kifizeti neki a munkabérét. Tehát a világ a bizalomra épül. Én hiszek abban, hogy a világnak szüksége van azokra a Don Quixote-kra, akik a saját dulcineájukért képesek keresztül menni az egész világon, és bízni abban, hogy a szélmalom harcaiknak értelmük van. Mert ez is a bizalmon alapul. A bizalmon, saját magunkban, hogy megtesszük, amit meg kell tennünk, hogy meg is tehetjük azt, amit meg kell tennünk, és a bizalom a világban, amelyik befogadja a szélmalom harcunkat. A bizalom egy attitűd, a világhoz való hozzáálláshoz való viszony, és egy viselkedési forma. Megteszem-e azt, amit megtehetek? Bízom-e annyira magamban, hogy megtegyem? Bízom-e annyira a világban, hogy megtegyem? És bízom-e annyira a következményekben, hogy megtegyem? Akkor, amikor tervezünk, akkor a világba vetett hitünk folyamatosan nő. És minden egyes lépéssel, amit megteszünk, nő a bizalom saját magunkban, és nő a bizalom abban a tettben, amit megvalósítunk, és hogy a tettünknek olyan következményei lesznek, amely a világot még jobb helyé teheti. Mert a világba vetett hit nélkül minden egyéb hit gyakorlatilag talajvesztett. Számomra a bizalom elvesztése a paradicsom elvesztése. Én a paradicsomot nem egy olyan helynek képzelem, ahol mindenki egy tejbetök figyorral rohangál boldogan körbe-körbe, hanem egy olyan helynek, ahol az emberek bíznak egymásban. Ahol a bizalom alapján képesek megbeszélni közös dolgaikat. Mert a bizalom az alapja annak, hogy én elmondom a világról alkotott nézeteimet, hogy én elmondom azt, ami nekem tetszik, vagy nem tetszik. Magamban, a másikban, a világban, a másik cselekedeteiben, mert bízom abban, hogy te, hogyha ezt neked elmondom, majd végig gondolod. És nem abban bízom, hogy te majd elfogadod, hanem abban bízom, hogy az én gondolataimat elég értékesnek tartod ahhoz, hogy meghallgast, hogy végig gondold, hogy megnézd, hogy képesek egyezni a saját rendszereddel, vagy a saját rendszered mást gondol ugyanarról a dologról a világban, és bízol bennem annyira, hogy te is elmondod. Mert bízunk annyira egymásban, hogy nem megítélni és elítélni fogjuk a másikat, hanem meghallgatni, odafigyelni, mert ez is a bizalmon alapul. Tehát a bizalom végigkíséri az egész életünket. Végigkíséri azt a folyamatot, ahogy emberré válunk, ahogy kialakítjuk a kapcsolatainkat, ahogy belépünk bármilyen új kapcsolatba, ahogy belépünk egy iskolába, egy munkahelyre, ahogy a gyerek megteszi az első lépéseit, amikor elindul feléd, és tudja, hogyha orra bukna, akkor elkap. A bizalom arra szolgál, hogy tudjuk, hogy a világ egy olyan hely, ahol vannak emberek, akik elkapnak téged, és hogyha nem találod meg ezeket az embereket, akkor még mindig ott van az a választásod, hogy te saját magad váljál olyan emberré, aki képes elkapni másokat. Mert a bizalom elvesztése a paradicsom elvesztése. És ne hagyjuk, hogy a világunk egy elveszett paradicsommá váljon.
Ím készen áll az alkotás. Nézd, Isten műve, mi csodás. Halleluja, halleluja. Jöjj nap, aranysugárt vető. Zengíte, zengíte.
kívánok önöknek, nagyon szép húsvétot, élvezzék ezt a pár nap pihenést, és érezzék magukat nagyon jól a bőrükben. És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Görög Mása. Korábbi adásunk ismétlését hallották. Here we come to a turning of the season. Witness to the arc towards the sun. Neighbors blessed birth.